Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, ahogy mindig a nyári melegben valami könnyedebb témát gondoltunk keresni, de aztán megtaláltuk ezt a mait, ami talán csak elsőre tűnne egy kicsit könnyedebbnek, de valójában nagyon komoly kérdéseket vet föl, hiszen manapság, aki a kreatív iparban dolgozik, az mind azon szorong, hogy elveszi a munkáját a mesterséges intelligencia, ami még csak hagyján lenne, de egyre inkább a szabályozók is, meg a nagy szereplő is az iparnak szintén azon szoronganak, hogy átalakítja az életüket a mesterséges intelligencia úgy, ahogy azt ők nem szeretnék. Úgyhogy egy kicsit erről szeretnénk beszélni. Valóban az-e a legnagyobb baj, hogy a mesterséges intelligencia nem tud jó zenét írni, meg nem tud jó regényt vagy filmet írni, vagy valami más a probléma. Erről szól ez a dolog, de ilyenkor mindig szokott lenni egy meglepetés kérdés, és ez ezúttal sem lesz másképp. Amikor láttátok a Terminátor című filmet, akkor ti tudtatok ezzel együtt rezegni? Szóval elhittétek, hogy ez majd lesz ilyen, és majd autonóm fegyverek fogják terrorizálni az emberiséget? A gépek fellázadnak?
Hát az összes ilyen utópia, meg ilyen elképzelt világ filmek, azok ugye egy ilyen spektrumon helyezhetők el, hogy mennyire bírjuk elképzelni, hogy az tényleg olyan lesz, vagy pedig igazából csak mesefilm, de attól még nagyon elbírja valaki, belebírja magát valaki élni ebbe. Na és akkor itt különböznek ebbe az emberek, tehát egy Star Wars világba, azt én sose gondoltam, hogy az mondjuk realisztikus, tehát nekem mindig inkább mese volt.
Igen.
És ehhez képest a Terminátor az nem is konkrétan lehetséges, de egy elképzelhető világ ilyen értemben. Hát ott inkább a nagyobb, akik ugye ott az idő utazás környékén voltak. Tehát ott vannak inkább kérdések, amik egyáltalán azt gondoljuk, hogy az mondjuk, hogy nem lehetne. De maga az a vízió, amit így felvázoltak abba, azért nyilván volt egy csomó olyan, ami... Ja, meg az is nyilvánvaló, hogy mert egy jó testfelépítésű bodybuilderben nyilván nagyon jó lehet egy ilyen android szerepet húzni, és abból egy csomó minden nagyon jó, hát hogy mondjam, csak látvány, gag, minden jöhetett ki, de azért azt nem gondoljuk, hogy egy ilyen típusú mondjuk harci gépnek feltétlenül úgy kéne kinézni, mint az embernek.
Igen, az már akkor is egy kicsit furának tűnt, hogy miért kell pont úgy kinézni, mint Arnold Schwarzeneggernek egy fegyvernek.
Ja.
Az érdekes lenne egyébként, ha mondjuk lennének vadászgépek, vagy ágyuk, amik ilyen ember formájúak, vagy kicsit ilyen antropomorf kinézetű.
Transformers, regra gondolsz.
Ja,
egyfelől... De mi egészen más transformerekről szoktunk beszélgetni.
Csak az mondom. Igaz, tényleg. Gyula, te nem féltél attól, amikor láttad a filmet, hogy ez egyszer valósággá válik?
Eleve csak, hogy a fiatalabb hallgatóknak kontextusba helyezzük, hogy akkor még milyen világ volt. 80-as években vagyunk, 84 körül készült el a Terminátor 1, és azt hiszem 91-ben a Terminátor 2. A 80-as években egy olyan egészen különleges kultúra közegben élt a akkori gimnazisták egy jelentős része. Egy kisvárosban nőttem fel, néhány embernek volt videomagnója, és agyon más volt VHS kazettákon, jutottak el olyan filmek, ami moziban biztos, hogy nem jutottak be Magyarországra. Terminátor nem jött be Magyarországra a 80-as években. Csak ilyen széjjel más volt, VHS kazettán tudtuk nézegetni az otthon fél homályába, és ezek se voltak szinkronizálva, hanem úgynevezett alámondás volt, ami azt jelentette, hogy egy olyan csávó, aki úgy nagyjából értett angolul, fahangon mondta, amit a szereplők is mondtak, és ebben a feelingben nőttünk fel, és egy ilyen filmnek, mint a Terminátor, a hatása egy olyan kamasznak, mint én, az teljesen más volt, mint amit szerintem ma átélnek a fiatalok, amikor minden elérhető a neten csúcsminőségben. A számomra nem csak egyszerűen arról szólt, hogy miről szól a film, meg hogy Schwarzenegger a Uber király csávó, aki terminátorként szétpofozza az egész világot, hanem egy egészen speciális kulturális élmény volt, és ezen belül ugye ugye elhangzott a kérdés, hogy mennyire volt hihető. Pont a 80-as években ez nagyon hihető volt. Az időutazás nyilván hülyeség volt. De az, hogy egy robot ilyet tudjon, ami a filmben van, hát akkor már voltak ilyen ehhez hasonló ipari robotszerű dolgok, és hogy most ez 5 év múlva lesz, 10 év múlva, vagy 30 év múlva, az annyira mindegy volt, hogy lesz, az abszolút. És hogyha jobban belegondolok, amikor nézzük a legújabb robotokat, akit még érdekel, mert egyébként ez is fejlődik, hát most már egészen döbbenetes mozgás koordinációval rendelkeznek, tehát már majdnem azt mondom, hogy legalábbis mozgás szintjén eljutottunk oda, amit a Terminátor tudott, tehát be is váltak ezek a jóslatok.
Értem. Jó, hát akkor ezek szerint nagyon nem ijedtetek meg attól annak idején.
Közben nekem is eszembe jutott egy kérdés. És ez még az előtti helyzetre vonatkozik, tehát az emberek által meghatározott világra és helyzetre vonatkozik, hogy ti mit gondoltok arról, hogy jelenleg az ilyen szerzői jogok, én abszolút laikusként teszem fel kérdést, Feri, te talán ez közelebb állsz, tehát kicsit más szempontból is tudod nézni, szerintem a Gyula is hozzám hasonlóbb inkább ebből a szempontból, tehát ezek a szerzői jogok a gyakorlatban, a mindennapokban, ezek mennyire működnek jól, mennyire érezhetők adott esetben akár túlkapásnak, vagy kicsit túltoltnak egyes területeken. És akkor most mondom, hogy még az AI nélkül, hanem úgy, ahogy vagyunk, és ezt bontjuk külön a mondjuk fotó, kép területre, a zene területére, meg mondjuk a szöveg, és akkor itt persze lehetne felbontani cikkek, könyvek, sasasa területére, illetve lehet, hogy még lennének egyéb területek, csak most nem akarnám már tovább bonyolítani.
Erről szoftverkódok.
Például.
Igen. Jó, jó. Tegyük hozzá. Igen, nagyon jó. Nem tudom, mi közünk van hozzá. Ja, de van.
Hogy ezek hogy működnek, jól működnek-e? Hát azt nagyon sokan mondják a világban.
Akár egymáshoz képest is szerintem ezek eltérnek.
Még úgy is igaz, hogy eltérnek, de úgy általában az egész szerzőjogi rendszer egy kicsit idejét múltnak tűnik, az nem feltétlenül követi azt a változást, ahogy a társadalom fejlődik az elmúlt évtizedekben.
Jó, akkor még egy kicsit konkrétabb, hadd legyek, a 444-es podcastban volt egy eszmefuttatás a minap, az is hasonlóan slendrián, de ezért aztán ide abszolút idézhető, ami szerint például a szövegalapú jogok, azok jóval kevésbé erősek és határozottak mondjuk fotóhoz, vagy zenéhez, nem is tudom mi ez. Tehát, hogy magyarul, hogy simán lehet lopni, citálni mindenféle retorziók nélkül szövegekből, vagy akár átvenni, szemben egy fotóval, vagy egy akár a zenei zenének használatára.
Speciál citálni lehet, tehát az idézetet.
Igen, de úgyhogy nem rendesen citálni, hanem úgy capcarászni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát ugye ez egy elterjedt gyakorlat, azt hiszem arra is hivatkozott, hogy gyakorlatilag ugye az a 5 cikkből legyártunk egy 6-at, ez elég elterjedt gyakorlat a médiában.
Hát az is, meg az is, hogyha valakinek van egy eredeti információja, és azt megírja, akkor egy fél órán belül az összes sajtótermék megírja, hogy átrágva. Tudta meg a 444 mondjuk ebben az esetben.
Ebben tényleg lehet valami, mert nem pár évvel ezelőtt volt, hogy egy híres rappernek fizetnie kellett presszeréknek.
De hogy nem.
Valamelyik számából.
A gyöngyhajú lányból.
Gyöngyhajú lányból. Ez az. Tehát egy egészen rövid dolgot. Na most szövegeknél, pont Beethoven-Hoffitól egy számot hallgattam, és valamelyik versből 2 sor benne volt, és nyilván ilyenkor senki nem fogja beperelni, hogy...
Hát annál is inkább, hogy Petőfinek már nem jogvédettek a...
Mi,
70 évig. 70 évig. A szerző halálától számított 70 évig érvényes a jogvédelem. Például a Rejtő Jenő az éppen mostanában vált public domainné, szabad felhasználásúvá. De szerintem ugyanaz, tehát a szerzőjogi törvény az nem különbözteti meg azt, hogy milyen típusú műről van szó, hanem műről beszél, és annak a kezelési módjáról. Inkább valószínűleg egyrészt az van, hogy az írott szövegeknél jellemzően egy ember a szöveg előállítója, míg mondjuk egy...
De egy fotónál is.
Meg egy fotónál is, így van.
De a fotót az sokkal merevebben is. Tehát, hogyha valahol fölteszel egy olyan fotót, amit más csinált, akár csak egy részletét, akkor ottan jönnek szinte automatikusan jön a... Egyébként azt nem mondom, hogy ez jó vagy rossz. Valószínűleg most szerintem egy kicsit ez ebben a formában túlerős, de valószínűleg indokolt volt az, hogy ez miért alakult így. A szövegnél viszont gyakorlatilag nincs ilyen. Tehát én nem tudok ilyenre, hogy bekezdést valaki valahol átvett, és...
Most gondolkodom, én nekem se jut ilyesmi eszembe már, mint hogy biztos volt ilyen, Meg ugye olyan szinten azért természetesen van, hogy a Google-nak meg kellett azzal küzdenie, hogy idézhet-e a keresési találatok között a link alatt két sort egy adott hírből, és nem tudom, Franciaországban emiatt a betiltás felé vezett egy ideig, vagy legalábbis meg kellett állapodjon a nagy kiadókkal. Ő mondta, hogy jó, akkor nem lesztek benne a találati listában, mire a nagy kiadók azt mondták, hogy jó, majd egy rövid idő után azt mondták, hogy bocs, mégiscsak jobb lenne, ha benne lennénk a találati listában. Használ csak a híreinket, kedves Google, különben nem lesz forgalmunk. Szóval ilyenek miatt mondom azt, hogy egy kicsit nem tart feltétlenül lépést a szerzőjogi szabályozása a mai technikai lehetőségekkel, és akkor igen, ez még csak hol van ahhoz képest, amikor aztán megjelent a generatív AI, ami nagy adatbázisokon, nagy szerzői jogokkal védett művek adatbázisain edzi meg magát, és aztán generál valami hasonlót. És igen, ez itt a mai témánk, hogy legalábbis minden, akárhonnan nézzük, ez a ide érkezünk meg. Mostanában azért elkezdődött a hírekben is megjelenni egy csomó ilyen jellegű téma, tehát az egyik, vagy egyik első ilyen izgalmas téma az volt, hogy a forgatókönyvírók, az amerikai forgatókönyvírók céhe kezdett sztrájkba, amiatt hát sok minden miatt minimálbér emelést követeltek,
igen, meg egészségügyi. Szóval miatt?
Sok minden, tehát több dolgot is azt mondták, hogy lényegében az volt a mondás, hogy nagyobb részesedést, vagy igazságosabb részesedést akarnak az általuk is készített művek profitjából. Ez az egyik, de náluk is megjelent az, hogy őket ne cseréljék le mesterséges intelligenciával. Tehát, hogy ne legyen az, hogy majd az EMI írja a forgatókönyveket, vagy azok egyes részeit.
Igen, szóval ez most tehát jogos-e ezt a szövőgyári, vagy nem tudom milyen munkásoknak a mozgalmához hasonlítani?
Hát annyiban mindenképpen.
Tehát, hogy egy technológiai indítatású, vagy pedig valójában ez az elsősorban nem az.
Az indítatás az elsősorban nem a technológiáról szól, hanem egyszerűen csak nem voltak megfizetve. De aztán, amikor a színészek csatlakoztak hozzájuk nem olyan régen, talán azt hiszem, hogy olyan két hónapja, másfél hónapja, hát a Oppenheimer díszbemutató napján kezdődött a színészek sztrájkja. Ő nekik már az egyik fontos követelésük, ha bár ott is van arról szó, hogy fizetésemelés, nagyobb részesedés, streaming jogok, tévénézettségi adatokhoz kötött díjazás. Tehát ez is szóba kerül, de ott arról is szó van, hogy felmerült, hogy a stúdiók el akarták készíteni az ők digitális avatarjaikat egy egynapi fizetésért. Olyan digitális másolatot akartak a színészekről, amit aztán bármilyen mesterséges intelligencia segítségével felhasználhatnak bármilyen filmben. Ugye láttunk már ilyet, Leia hercegnő sok Star Wars-ban jelent meg azután is, hogy már nem vehetett részt élőben a forgatásokon. Ennek a még jobb, vagy még technikailag jobban megvalósított verziója az, ami most már ilyen napi szintű gyakorlatként vetődhetne föl, ha csak ezt a színészek nem hagynák. Tehát ott egy elég fontos szempont volt az is, hogy őket az AI csak ne helyettesítse. A másik ilyen hír, az szintén az egészen friss hír, hogy egy amerikai területi bíróság kimondta azt, hogy mesterséges intelligenciával előállított művek nem élvezhetnek szerzői jogi védelmet. Egyébként egy ilyen programozó
fickó. Mi volt az indoklás?
Elmondom mindjárt, egy programozó fickó próbálta a saját szoftverével generált zenét bejegyeztetni, mint szerzői művet. Nem csak itt, hanem számos országban a világon, és mindenhol elutasításra lelt, így aztán Amerikában is. Az azért izgalmas, mert ott precedens jog van, tehát innentől kezdve nem sok jóra számíthatnak azok, akik így akarják védeni a műveiket. Az indoklás pedig, azt nem tudom pontosan, hogy mi volt, hát hogy ez nem egyedi műalkotás, és semmiképpen nem a szoftver szerzőjének a műalkotása. Ilyen alapon nyilván a Photoshop is részesedést kérhetne minden olyan fénykép után, ami megjelenik egy magazinban, és abból a fényképésznek bevétele van, de akkor Photoshop mondhatná, hogy ő csinálta a szoftvert, amivel a fotós rendbe rakta azt a képet, akkor neki is jár valami, amiről nincsen szó. Vagy a szintetizátor szoftvergyártók is mondhatnák, hogy ők is részesei a művészi folyamatnak, hiszen ők adják a hangszint, meg adott esetben ők adják, ha nem tudom, a Apple-nek a GarageBand nevű népszerű zeneszerkesztő szoftvere már mióta tartalmaz ilyen AI Drummer nevű szolgáltatást, hogy amikor felveszel egy zenét, akkor valóban, hát egy mondjuk egy AI által generált dobalapot kapsz.
Az indoklásra szerintem az szerepet játszott, hogy legjobb tudomásom szerint, és akkor itt ezért dobtam be, hogy a kódokról is beszéljünk, a számítógépes kódokra nem lehet szerzői jogot bejegyezni.
Hát ez így nem pont így igaz, hanem lehet, nem lehet teljes mértékben átadni a te szerzői jogaidat valaki másnak. Tehát nem mondhatsz le a szerzői jogaidról teljes mértékben. Uh-huh. Magyarul akár mit is mondasz a vevőnek, akár mit is csinálhat ő, a továbbfejlesztés jogát azt nem tud továbbadni. Tehát magyarul egy fejlesztő az mindig mondhatja azt, hogy én még hozzáírtam 1000 sort ehhez a szoftverhez, és akkor ez már azt jogosan tettem, akkor is, hogyha úgy állapodtam meg a vevővel, hogy megkapja a forráskódot is, és minden előrendelkezik.
Mert jelen esetben ugye írt egy kódot. Ez a kód generál szövegeket. Tehát itt nem is látom, hogy hol lehet meghúzni a határt, hogy most a kódra kér szerzői jogot, a kód által írt szövegekre kér szerzői jogot.
Nem szöveg, hanem zene. De zene. Egyébként ez utóbbi volt az eset, tehát hogy konkrétan azokat a zeneszámokat, amit az ő szoftvere generált, azokat akarta szerzői jogi védelem alá helyeztetni.
Én csak azt vettem közben, hogy ugrálunk itt a különböző témák között, mármint hogy területek között, tehát hogy szöveg, zene, fotó, stb., szoftver, de hogy csak azt erősítsem a hallgatókba is, hogy hát ugye nem, mégsem mindegy, hogy melyikről beszéljük, mert ez jelenleg is, illetve korábban is ez egy heterogén terület volt, tehát volt, ahol inkább azt éreztük, hogy egy kicsit túlságosan is védte talán a szerzőknek a jogait a jog, a másik területen meg jóval kevésbé érzékeltük. Tehát azért azt kimondhatjuk, hogy mondjuk a szoftvernél azért azt gondoljuk, hogy ott jóval kevésbé érvényesült ez korábban. Ide tudnék egy nagyon érdekes jogesetet mondani, ami szerintem ide illene. A SAS-nak volt egy olyan ügye. Azt hiszem, hogy WBS nevű cég volt ez, amelyik fellépett azzal, hogy a SAS-nak a rendszerében írtak kódot. Pontosabban ugye úgy van a SAS rendszer, és egyébként más hasonló rendszerek az hasonlóban, annak van egy script nyelve, ez a SAS kód, és itt kettő dolog van, egyrészt van maga a rendszer, amiben működik a SAS kód, illetve van a SAS kód maga. A SAS kód ez egy végülis le van publikálva a könyvekben, hogy az hogyan kell írni, tehát mint egy akármelyik mint másik programnyelvnek. Igen, csak különbözik tőle, mert ugye a SAS kódot csak a SAS-ban tudtad lefuttatni. Na és itt jön az érdekesség, hogy ez a cég ez meg csinált egy másik rendszert, ami leemulálta, tehát hogy le lehetett benne futtatni a SAS kódot. Hát nyilván nem tökéletesen, csak részben, de mivel a SAS amúgy meg nagyon drága szoftver, és ez korábban viszont nem jutott eszébe senkinek, hogy ott esetben ez lehetséges lehet, hogy ott van egy SAS kód, és akkor azt lehet futtatni máshol is, és egy azonos, vagy legalábbis hasonló eredményt fog szolgáltatni.
Aha.
És ebből egy nagy per lett, illetve talán több per is, amit alapvetően ezt nem nagyon tudta megvédeni a SAS. Tehát, hogyha most le akarom egyszerűsíteni, nem akarom most pontosan, hogy mit vesztett el, meg mit nem vesztett el, de alapvetően az volt, hogy nem nagyon tudta, tehát egy pozíciót vesztett, mert nem nagyon tudta érvényesíteni ezt a jogát, hogy a SAS kód az egy szerző, jogvédett valami.
Értem, amit mondasz, de hát másfelől meg azért ebben az informatikai világban is ismerünk olyan dolgokat, hogy annak idején Steve Jobs levédette az ablakegér ikon 3-ast, mint a UI-nak egy ilyen újfajta koncepcióját, és ez hosszú ideig védett volt. Illetve azt hiszem, hogy a védelem talán most is megvan, már nem emlékszem pontosan, de volt is nagy per a Microsoft-tal ennek kapcsán.
Kivételesen jól emlékeztem. Word Programming System.
Fantasztikus.
WPS.
Jó, szóval, hogy az igaz, hogy a szerzőjogi védelmek különböző mértékben nem is az, hogy vonatkoznak szerintem a különböző típusú termékekre, hanem van egy gyakorlat, hogy melyiket mennyire érvényesítik, és a zenére ez biztos, hogy hatványozottan igaz, ott nagyon-nagyon erőteljes érdeke fűződik a nagy kiadóknak, hogy odafigyeljenek arra, hogy ezek a zenék ne legyenek lophatók, tehát hogy más ne tudjon belőle profithoz jutni. És most is ez a helyzet, egyébként ez csak a harmadik hír, ami még ide tartozik, ezt elmondom, és akkor nem tudok kezdve egy kicsit körbe tapogathatjuk a dolgot, szóval, hogy a nagy kiadók azok elkezdtek iszonyú módon harcolni az ellen, hogy a streaming platformokra ne tudjanak felkerülni generatív AI által előállított zenék, holott van-e ezeknek létjogosultsága, vagy nem? Na hát erről majd mindjárt beszélünk, de minden esetre a nagy kiadók egyszer már nagyon megégették magukat a technológiával.
Már hogy minek van egy jog a generatív zenéknek?
Igen, hogy egyáltalán.
Vagy annak van-e létjogosultsága, hogy ezt megpróbálják blokkolni, mikor én bármikor mondhatom egy generatív zenéről, hogy igazából én voltam, vagy a macskát kergettem át a zongorán, és abból lett. Tehát.
Pontosan. Így van, szóval ez nehéz kérdés minden bizonnyal. Számomra az derült ki, hogy egy csomó olyan konkrét iparág van, ahol ezeknek a dolgoknak értelme van, és hogy tehát ott tényleg pénzről beszélünk, meg tényleg egy üzleti szegmensről beszélünk a generatív zenék területén. De az világos, hogy a nagy kiadók iszonyatosan nagyot buktak, amikor az MP3 és a BitTorrent megjelent a világban.
Hát vagy előtte alakult ki egy olyan helyzet, amikor iszonyatosan sokat tudtak keresni.
Pontosan, tehát ez a nagy kereseti forrásuk bukott meg, de azért az is igaz, hogy és aztán végül át kellett annyira alakítani a zeneipart, hogy ma már igazán egy átlagos előadó az elsősorban a merchandisingból, meg a személyes jelenlétből, tehát a koncertekből tud bevételt teremteni. A zenehallgatásból viszonylag alacsony jövedelme van, és ezt valahogy a Spotify az, ami kicsit, tehát a streaming, ami valahogy ezt elkezdte megváltoztatni valamelyest, bár még mindig nem nagyon, de minden esetre volt egy időszak, amikor a letölthető MP3 miatt, a szabadon már, mint a lopható MP3 miatt, az a nagyon sok bevétel, ami régen volt, az iszonyú mértékben csökkent.
És akkor most nem kezdünk egy nagy zárójelben ezeknek a bevételeknek a rendkívül egyenlőtlen magyarázható, de rendkívül egyenlőtlen eloszlásáról, és hogy most tulajdonképpen ennek a hosszú faroknak a végén lévő rendkívül sok zenészt egyébként hogyan érinti, vagy hogyan egyáltalán nem érinti. Tehát itt most a legjobban menő előadóknak a jövedelméről beszéltél elsősorban.
Elsősorban igen, de amit mondtál hosszú farokként, az egyébként nagyon szépen példázza az amerikai színészek és hát ilyen filmes dolgozóknak a sztrájkját, ami lényegében pontosan erről szól. Tehát, hogy ott igen, oké, az, hogy egy nagy sztár viszonylag sokat keres, az oké, de a sminkesek, a statiszták, a gyerekszínészek, és a többi, őnáluk ez már nem csapódik le, és sőt.
Na, én megpróbálom, én gondolkoztam ezen a témán, hogy három nagy részre osztani, ami érinti szerintem ezeket a jogokat, és abból majd látszódni fog, hogy ez mennyire nem egyszerű. A generatív AI rendszereknél ugye ezek a rendszerek valamint tanulnak. Publikusan elérhető szövegek, hangok, képek alapján tanulnak. Első nagy kérdés, hogy ezt megteheti-e. Mi az, ami alapján begyűjtheti és tanulhat? Ez egy kérdés. Következő, ezt a kódot valahol milyen szinten valaki megírja, tehát valaki tulajdonosa ennek a generatív AI rendszernek, ezt a tulajdonost, aki ezt a generatív AI rendszert csinálta, az milyen jogok illetik, mik nem. És a harmadik, hogy maga a generatív AI rendszer, ami már nem ember, hanem egy számítógépes algoritmus, is generál tartalmakat. Na ez kié? Ennek a tulajdonjoga, a szerzőjoga, stb. Kié? Ez megint egy újabb gombóc. Tehát nem tudom, jól látom, hogy ilyen három teljesen különböző problémára beszélünk, de valójában ezeket nem lehet szétválasztani.
Hát igen, és szerintem még vannak alproblémák is ezeken a nagy gombócokon belül, de ezt izgalmas szerintem megválaszolni mind a hármat. Az első, az a legviccesebb, mert ez ilyen morális, meg üzleti szempontokat is felvet. Tehát, hogy megengedhetjük-e a generatív AI-nak, hogy nyilvánosan elérhető, amúgy szerzőjog által védett műveken tanuljon.
Nekem most olyan érzésem van így a botrányok alapján, hogy nagyon sok embert nem zavart, hogy letöltik a tartalmait, aztán ebből lett egy ChatGPT, és ebből majd lesz pénz is, és így, hogy már valaki üzletet csinál, az ő tartalma alapján tanított AI-ból már pénzt csinál, innentől kezdve ezek az eredeti tartalmat gyártó személyeket egyre jobban zavarja. Eddig fel se tűnt nekik, persze, letöltik.
Szerintem eddig is feltűnt nekik. Én azt mondanám, hogy eddig is feltűnt nekik. Uh-huh. Hát csak azt nézed, hogy a YouTube az milyen villámgyorsan tiltja le azt a videót, amit a gyerekednek a sporteseményén rögzítesz, mert a háttérben szól valami zene, és hogyha azt a YouTube algoritmus meghallja, akkor azonnal, nem is az, hogy letiltja, hanem hogyha ezek után bevételt realizálsz azon a videón, az egy-egybe megy a jogtulajdonos zenekiadónak. Ez azért már régebb óta így van. De én egy másik szempontot hoznék ide, hogy amikor valaki neki áll basszusgitározni, megtanulni, akkor ugye ő is úgy fog kezdeni, hogy azon túl, hogy elsajátítja a zeneelméletet, meghallgat nagyon sok basszus szólót, vagy hát szóval basszus kísérletet, és azt megtanulja.
Ez nagyon jó.
Mi amikor... a különbség? Én nem látok semmilyen különbséget. Tehát
nagyon jó, nincs
olyan, hogy a basszus szólónak a szerzője, vagy akár egy klasszikus szerző, az megtiltja a tanítást.
Igen, valamilyen stílusban játszik, amit nyilván onnan hallgatott le.
Igen. És természetesen arra jogosíthatod a művedet, hogy mondjuk kottában kiadják például. Azért fizetni kell, hogyha valaki ki akarja adni, de azért, hogy valaki ezen tanuljon, azért szerintem nagyon nehéz pénzt direkt formában megszerezni. És én úgy figyeltem meg, hogy a nagy kiadók nem is azt mondják, hogy a generatív AI az én műveimen tanult, és ezt nem jogosítottuk. Azt mondják, hogy nincs jogosítva arra ez a zene, vagy ez a mű, hogy adatbázisba, más valaki adatbázisba szervezze. Ez ugye szokott szerepelni a szerzőjogi meghatározások között, hogy megengedik-e neked, hogy a műveket adatbázisba szervez. És itt már ugye adatbázisba kellett szervezni.
Csak a kérdés, hogy ez hogyan fogható meg, illetve kérdés az, hogy ha ezek már így vagy úgy, vagy amúgy akár publikus nagy valamilyen adatbázisokban vannak szervezve, akkor hogy lehet itt a szellemet visszagyömöszkölni a palackba?
Igen.
Tehát nem szabadult-e ez már ki? Szerintem még igen.
Tehát hát de várjál, milyen publikus, tehát olyan zenék, amik publikus adatbázisban
szerintem már olyanok is vannak.
Nélkül, de úgy, hogy jogosítás nélkül azt továbbra valami másra felhasználhatod? Szerintem olyan nincsen.
Szerintem ilyen feldolgozott formákban már valószínűleg ez is létezik. Én most megint visszacsatolnék, mert hogy a zenéről beszélsz, és ez tényleg itt nagyon éles ez, meg itt egy kicsit ilyen eltorzult, de ez pont a zenének az ilyen egyébként ilyen nagyon élesen jogilag körbebástyázottságát mutatja, mert ugyanakkor a szövegekbe tök nyilvánvaló, hogy hatalmas korpuszok léteznek, amiben egy csomó szerzői jogi védett anyag van, és amit ráadásul nem lehet szétguberálni. Tehát ott ez már teljesen nyilvánvalóan létezik, és tényleg rengeteg ilyen korpusz.
Tényleg, Gyuri, te tudod, hogy ezeket a korpuszok hogy építették föl? Tehát, hogy melyiket valaki hogy? Megcsinálta, de
hát
hogy?
Gyakorlatilag, hát hogy? Nagyon sok mindent egyszerűen webről lekrolereztek, illetve voltak olyan, és az mondjuk kevésbé kritikus talán, olyan nemzeti elektronikus, tehát ilyen digitális könyvtárak egyebek, amiket így könnyen beemeltek. Meg a Wikipédiát, amik szintén egy kattintással lehet tölteni, és így tovább.
Szóval, hogy a magának a korpusz építőjének kell tudni bizonyítania, hogy nincsen benne szerzőjogvédett mű adott esetben. És most már van, aki ezzel hirdeti a sajátját.
Igen, csak hogy ugye tulajdonképpen most arra meg elérhetőek nagy adatbázisok, amiken meg soha senki nem fog kiguberálni, mert hogy valahol ott van benne, és ez tényleg olyan, hogy így nem nagyon lehet ezeket már szerintem utólag megmondani. Hogy...
Ezt érdekes lenne tudni technikailag, én valamiért azt gondolom, hogy ezt meg lehet mondani, hogy meg lehet benne találni a nyomait valahogy egyes műveknek, de ezt én sem tudom, csak azt gondolnám, hogy valahogy mit tudom.
De egy hülye kérdés. Van egy blogposztom, leszedtek és bekerült a korpuszba, úgyhogy nem is tudok róla, hisz ez bárki.
Biztos, hogy benne van már gyulás.
Benne van. Nem kell kérni az engedélyemet.
Ezen megy most a vita. Igen. És ezen megy most a vita szövegeknél, képeknél, meg mindenhol. Tehát pont ez az, ami miatt számunkra nagyon érdekes ez a történet, hogy de elvileg, vagy hát azt hiszem, hogy igen, tehát hogy neked kell tudni meghatározni, hogy a te szellemi termékedet mire lehet használni, és mire nem.
És hol van ennek a határa? Tehát az, hogy mondjuk egy fórum hozzászólás. Mondjuk egy más valaki írt egy valamit, cikket, blogot, és ahhoz, vagy te írtál valami egy blogot, én hozzászólok. Tehát most de az én hozzászólásom, az egy eredeti. Ha annyira eredeti gondolat, hogy nagyon.
Hát igen, és abszolút védik is bizonyos fajta jogok, tehát az ki lehet kötni, hogy ez nem idézhető mondjuk.
Nem tudom, mert igazából valószínűleg ez sokkal jobban ki van kötve magának a fórum motornak, vagy a
ezt akartam mondani.
Ott le van írva, hogy mehetek kapálni.
Hogy attól függ, hogy a platform az meghatározhatja, hogy az oda bekerülő tartalmak akárki is tegye be azokra, milyen jogosítás vonatkozik. És ha nem akarsz, akkor nem posztolsz.
De a korpuszban, amikor bekerül utána, ezt nem idézni fogja az AI, a generatív AI, hanem ez alapján tanul, szabályokat alkot, igen, és önállóan létrehoz új szövegeket.
Így van.
Tehát itt nem idéz, ha idézni, akkor valóban azt gondolnám, de mégis valahol én nekem most így, hogy behasított ez a gondolat, egy kicsit fájdalmas, hogy ha késő majd a generatív AI egy data science kérdésre az én cikkem alapján ad egy tök jó választ, akkor ez igazságtalan. valahol az én részem. Hát,
igen, ezt mondják lényegében a szerzők, pontosan szó szerint uh-huh. ezt mondják, és mindegy is, hogy ez egy blogpost, vagy egy zenemű, uh-huh. vagy egy grafika. És egyébként érdekes módon, amikor azt mondod, hogy generál egy valami vadonatújat, akkor na itt két fontos szempont is van. Az egyik az nem szempont, az egy hír, hogy a Google műhelyeiben már nagyjából elkészült, nem nagyjából elkészült a Music LM nevű zene generáló AI, amit aztán azért nem bocsátottak ki, mert a kutatók azt mérték ki, nem tudom, hogy csinálták, de erről szól a hír, hogy a produktumainak kb. 1-2% az ismert zeneműveket, tehát létező zeneműveket mímel, okay. legalábbis ez kifejezés szerepelt ebben uh-huh. a történetben, és emiatt nem lehetett kibocsátani, tehát a 99% az úgymond eredeti volt, vagy legalábbis nem másolat volt, de 1-2% az másolat volt. Ez az egyik. A másik, és ami nekem ez nagyon tetszik, hogy én mostanában nagyon sok helyen futottam bele abba, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát majd a zenét, azt majd a gépek fogják csinálni, és nem lesz már szükség emberi zenészekre, akkor progresszív lelkű barátaim nem egyszer hördülnek fel, hogy aj, aki ezt mondja, annak nincs lelke, hát az eredetiség a zenében, az eredeti, a megismételhetetlensége a lényeg, és hogy ez úgyse fog elterjedni. És akkor én belegondoltam, hogy én szerintem egy csomó nem erre hivatkoznak, még nagyon sok olyan zenefajta van, aminél az egyáltalán nem szempont. Akár ha a live zenékre gondolunk, az összes ilyen bevásárlóközpontban szóló zenék, de például amire nem gondoltam, csak most olvastam róla, hogy amikor az egyes streaming platformokon vannak ilyen mood-based, tehát ilyen hangulathoz illeszkedő playlistek, uh-huh. akkor ugye ott nem az van, hogy te egy valamilyen előadónak a zenét hallgatod, hanem te esti kávézáshoz vagy koncentrált tanuláshoz készített zenéket akarsz hallgatni, és ott bőven nyugodtan lehet az egy generált zene, az a lényeg, hogy olyan jellegű legyen, ami segíti azt, hogy te koncentrálsz. Ami például és most amiről viszont most hallottam először, és ami miatt nagy botrány volt a Spotify-on, hogy a game streamerek, tehát azok, akik játszanak valami játékkal, és ezt közvetítik a Twitch-en vagy a YouTube-on, azok ilyen aláfestő zenéket használnak, hogy ne csak a játék szóljon, vagy akár a játékba magába kerül aláfestő zene, és hogy ezeket a zenéket viszont megint csak, ehhez nem kell Beethoven, tehát ezt simán lehet generáltatni, az a lényeg, hogy szóljon valami. És a botrány az most abból volt, hogy egy nagy kiadó ezrével töltötte fel ezeket a zenéket a Spotify-ra, és akkor a Spotify nekiállt leírtani ezeket, mondván tehát nem arra hivatkozott, hogy ez nem tudom milyen érdekeket csinált, hanem arra hivatkozott, hogy enyém a Spotify, az jelenik itt meg, amit én akarok, mm-hmm. és ezt nem akarom.
Azt gondolom, ez egy ilyen turbulensen változó időszak a zeneszerzésnek, de én azt is gondolom, hogy azért a folyamatok azok azért egy irányba hatnak. Tehát ez körülbelül tényleg a Napstert, ha idézzük a 2000 körülről, én nekem akkor tehát is az első pillanatban elég világos volt, hogy innentől kezdve más a világ.
Igen.
Tehát fejükre állhatnak itt a kiadók, akár még ezt tök nyilvánvalóan ebbe az irányba viszi el. És akkor tényleg így tágítanám, mert így a zene körül döngünk, de valójában ugye az összes többi területet érinti. Tehát most a fotósoknál is el lehet kezdeni azt, hogy ezek a Midjourney, meg az összes többi eszköz, ami szintén hatalmas adatbázisokon tanult, ami szintén nagyon nagy kérdés, hogy hogyan álltak elő, honnan lettek összecapcarászva, hogyan lehet ezt megfogni, azok hogyan használhatók. Akkor ott vannak az ilyen további morális, meg etikai kérdések, meg egyebek. Emlékeztek még a Naruto-ra, a Celebeszi Makákóra, aki szelfizte magát, és akkor ott azzal is volt per. De hát most az miben különbözik egy algoritmustól, vagy ez érdekes, hogy ezek, meg tulajdonképpen akkor most kié lesz, mié lesz a jog. Tehát egyáltalán a jognak az alanya, tehát hogy kié is a jog, ez szerintem nagyon, nagyon érdekes átgondolod a kérdés.
Abszolút lesz. Érdekes kérdés, de engem még ennél is jobban érdekel, vagy engem ez fogott meg a legjobban ebben a témában, hogy általában a közbeszéd szintjén úgy beszélünk erről, hogy az AI azért nem fogja elvenni a művészek munkáját, mert az emberi pluszt, amit az ember, a humán beletesz, azt az eredetiséget, azt a fajta megismételhetetlen, nem tudom, a lelket, amit beletesz, ezt majd nem fogja tudni leutánozni az AI. És én attól tartok, hogy ez egy ilyen nagyon romantikus érvelés, ami kb. A kézműves hamburger szintjén
igen,
mozog.
Igen, nekem meg valamiért az orosz avantgárd művészek jutnak eszembe Párizsban, amiről szintén vannak viccek, amiket nem idézünk, de tehát, hogy igen, ez a hangulat jut eszembe.
De ráadásul arra is emlékeztet, hogy jó néhány évvel ezelőtt azt mondták, hogy a sok számítógép sose veri meg Kasparovot, aztán ez se jött be. Nekem inkább az az érdekes, az elmúlt mondjuk bő egy év, mert azért ez döbbenet, de még egy éves múltra se jött, hogy nekem az jön át, hogy olyan értelemben nem egyforma az irodalom, a zene, meg a képzőművészet, hogy az AI által gyártott produktumoknál más a hatása. Azt vettem észre, hogy a képek azok brutálisan futnak. Tehát amiket így generál ilyen képzőművészeti alkotásszerű dolgokat, én mutogatom embereknek, elhasalnak, hogy eszement jók. De igen. Tényleg, a zenét én még jót nem hallottam, AI által generált jó zenét, pedig halkan megjegyzem, most már van egy olyan AI algoritmus, ami megmondja 90% valószínűsége, hogy sláger lesz-e vagy sem. Ezek szerint még nem sikerült neki olyan a zenét csinálni, ami átmenne.
Lehet, hogy arról van szó, hogy már hallottál ilyet, csak az, ami híres sláger lesz, az már egyből lett egy ember, aki vállalta a szerzőséget.
Na, lehet, de szerintem most a lényeg, amit akarok mondani, hogy zenénél még nem látom ezt a feelinget, ami ezeknél a képeknél tényleg ott vagy, hogy atyám, ez rohadt jó, hát ez jobb, mint a múltkor voltam.
Mondok egy példát, bocsánat, csak azért, mert ez zárójel, de ugye elkezdtek az zenészek is gondolkodni ebben, és például Grimes, Elon Musk legutolsó hivatalos felesége, vagy legutolsó gyermekeinek édesanyja, amúgy énekesnő, ő indított egy szolgáltatást, nem fog eszembe jutni a címe, de az a lényeg, hogy a saját hangjáról, saját énekhangjáról készült egy ilyen avatar tulajdonképpen, és bárki, nem is az, hogy remixelhet, hanem bárki csinálhat zenéket az ő énekhangjával a bevételek 50%-áért. Tehát a Grimes a saját hangját.
Én is csinálok egy
ez zen... nagyon szép.
Nem? Én csak 40%-ot kérek az enyémet.
Hát nem biztos, hogy téged választunk majd Grimes-szal
nem,
szemben.
Nem, de legalább olcsóbb vagyok. De,
szóval, hogy magyarul a zenészek is elkezdtek gondolkodni, hogy tudják ezt ő használni, és itt a zárójelet bezárom, és visszaadom neked a szót, szóval, hogy azt mondod, ugye, hogy nem ugyanaz, mint a...
Hát nem tudom, hát,
a képek azok
de nem ezt éreztétek? Tehát nem láttatok olyan AI által generált képet, amire azt mondtad, hogy ez eszméletlen.
De ez igaz, tökig van. De
szerintem ennek az is oka egyébként, hogy mi emberek, akik megítéljük ezeket, nem ugyanolyan módon értünk ezekhez a dolgokhoz. Tehát szöveget írni, például mindnyájan tanulunk az iskolába, végtelen sokat olvastunk az életünkben, egy szövegről sokkal kifinomultabb a módon tudunk véleményt mondani, mint mondjuk egy festményről. A festményekhez rohadtul nem értünk.
Ez régi veszőparipám egyébként, hogy a Mona Lisa miért világhírű festmény.
Hát na, mert annak is tudja, de ez nagyon messzire vinne.
Tényleg már nagyon benne vagyunk az árójelekben. Én visszavinném oda, hogy van még egy hír, amit én ide becsatolnék.
Bizony.
Ugye ez is éppen most jelent meg, hogy a New York Times frissítette a szolgáltatási feltételeit, amik arra utalnak, hogy már készülnek arra, hogy az OpenAI, vagy más hasonló ilyen platformok ellen per tudjanak indítani. És akkor itt egy érdekes dolog van, hogy ezek szerint a korábbi feltételrendszer valószínűleg nem szolgáltatott elég jogi alapot arra, hogy érdemes legyen perelni ezeket a nagy korpuszokra épülő ChatGPT-ket, de most majd valószínűleg ezt kitalálták az okos jogászok, és akkor itt a egy évre hivatkoztál, Gyula, ez valóban ugye nagyjából egy éve van ez a legalábbis a képgenerálás meg a ChatGPT területén ez a nagyon magas szintű hype, hogy ez tök érdekes, hogy ennek a néhány hónapnak, egy évnek, tehát egy időnek kell eltelni, mire itt a jogászok meg a nem tudom kik így kiokulálják, hogy lesz ez érdemes támadni, és a cikkek alapján azért ennek megint csak látszik az íve. Tehát, hogyha muníciót gyűjtik, és akkor meg fognak indulni a perek, és valószínűleg valahova ki fog futni. Mondjuk azért amellett én azt mondom, hogy nem is tudom, hogy ez mit próbálnak csinálni. A karaván halad, a kutya ugat. Ez most nem is tudom, hogy mit próbál csinálni a karavánnal, talán kirabolni, vagy felgyújtani.
Ez nagyon izgalmas része szerintem, és nekem erre fut ki a végkövetkeztetés is, hogy amikor azt mondja a világ, hogy a kreatív AI, vagy az AI által generált kreatív művek, azok azért nem fognak elterjedni, mert az emberek eredetiségre vágynak, mert nem lesz benne a lélek, mert ez nem lesz jó. Ez szerintem hülyeség. Tehát, hogy ez egy nagyon jó üzlet lesz, és az emberek simán fognak olyat fogyasztani. A mainstream zene, mármint popzene ma, szerintem 90%-ban pontosan ezeken az elvek mentén generálódik, csak nem feltétlenül gépek, hanem emberek által. Hanem viszont nem a kézműves hamburger utáni oldhatatlan vágy tehet be ennek a fajta művészetgenerálásnak, hanem az érdekkonfliktusok, hogy egyszerűen meg fogják ölni a mostani rendszereknek a működtető, akiknek túl drága lenne áttérni, és a nagy zenekiadók, a Hollywood, meg a New York Times jogászai, azok majd elintézik, hogy egy idő után ne lehessen ilyet csinálni, vagy jogszerűtlen legyen, és be fogják dugni azt a dugót a palackba. Nekem ez az érzésem, hogy vagy legalábbis ez egy számomra elképzelhető forgatókönyv, hogy ez lesz. Hogy egyszerűen, tehát hogy nem a eredetiség utáni vágyunk, meg a minőség utáni vágyunk fogja megölni a generatív AI-t, hanem a jogászok.
Nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk, igaz?
Hát ez megtisztelő, hogyha azt elfogadjátok tanulságnak. Én azt gondolom, hogy mondjuk, hogy jó, innen lehet tovább gondolkodni azon, hogy hogy is lesz ez az egész. Minden esetre reménykedjünk, hogy legalább a hollywoodi színészek lassan visszatérnek a munkahelyükre.
Ja, hogy visszatérjünk a legelejéhez, én kitaláltam egy elköszönést, csak nem tudom, hogy perehetők leszünk helyette.
Hát figyelj, próbáljuk meg.
Mondhatom.
Igen.
We'll be back.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.